Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Te egy fantasztikus hétvégénk volt, és örülök, hogy eljöttetek, és hiszem azt, hogy vasárnap, amikor itt összejövünk, akkor tényleg valami történik. Lehet, hogy nem látjuk a szemünkkel, és nem mindig érezzük, hogy Isten munkálkodik, de Isten munkálkodik. És azért imádkozom, hogy ma is munkálkodjon. És hiszek benne, hogy fog munkálkodni. Hisztek ezt? Úgyhogy szeretném, hogyha valami jót mondok, vagy úgy érzitek, hogy ez, igen, ez kellett, akkor csak így mondjátok, hogy ámen, igen, igen, vagy az, hogy jó? Tehát rá... Na, csak vicceltem. Amiről szeretnék ma beszélni, és úgy érzem, hogy Isten ezt helyezte a szívemre, az, hogy az a tanításnak a címe, hogy optimista vagyok. Optimista vagyok. Fordulj oda a melletted ülőhöz, és mondd neki, hogy nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de én optimista vagyok. És most fordulj oda a másik oldalathoz, és mondd neki, hogy bocs, hogy te voltál a második választásom, de azért szeretlek. Úgyhogy ne érezzétek rosszul magatokat, a második választás. Tudjátok, vannak olyan emberek, mint én is, akik jobban és könnyebben észreveszem a negatív dolgokat, a rossz dolgokat, és régebben nagyon nagy problémám volt ezzel, most már nem akkora, javulok, de alapvetően úgy érzem még mindig, hogy sokkal könnyebben észreveszem a rossz dolgokat. Sokkal könnyebben felfigyelek rájuk. Sokkal könnyebben észreveszem, hogy recseg az a hangfal, mint hogy az a másik hangfal jól szól. Ti is észrevettétek? De hogy senki, amúgy nem mostanról beszélek. De vannak olyan emberek, és akik ezt könnyebben észreveszik, és én is ilyen voltam, és vagyok is még mindig valamilyen szinten, és ezért szeretnék erről beszélni, mert tudom, hogy sokunkban előfordulhat ilyen, hogy egyszerűen hajlamosabb vagyunk a rosszat észrevenni, és elkezdünk panaszkodni, hogy a kormány nem teszi meg a részét, akkor hallunk ilyen híreket, hogy a kormány engedi, hogy a repülőkből van, megszórjanak minket, mint valami permet. Hallottátok ezt, hogy vannak ilyen elméletek, ilyen repülőkből így permetezik a földet, hogy valamit befolyásoljanak. És rengeteg dolgot észrevehetünk, hogy az iskolánkban nem úgy szól hozzánk a tanár, nem olyan a rendszer, sokat kell tanulni. És találunk ilyen dolgokat, amikre nagyon könnyen azt mondhatjuk, hogy ez rossz dolog, és ezeken agyalunk, ezeket veszük figyelembe. És sokszor ezen túl nem csak, hogy ezeket veszük észre, és ezekről gondolkozunk negatívan, és ezekről vagyunk pessimisták, hanem saját magunkról is előfordul, igaz? Saját magunkkal kapcsolatban, hogy nem vagyok elég szép, nem vagyok elég jóképű. Nincs bennem az a dolog, hiányzik belőlem, ami ahhoz kell, hogy sikeres lennék. Ilyen dolgokat gondolunk sokszor magunkról, igaz? És csak elkezdtem gondolkozni, vannak a méhek, igaz? Vannak méhek, és van olyan, hogy egerész ölyv. Mi a különbség a kettő között? A méh, na jó, kezdjük az egerészővel, az egy nagy. És mit keres folyamatosan? Halott dolgokat. Ha nem halott, majd halott lesz. És mit keres a méh? Édes dolgokat keres, és talál is. Igaz? Mind a kettő talál. Egyik halott dolgokat, a másik meg édes dolgokat. Megtalálja azt, amit keres. És ez nem egy olyan szemléltetés most, amit most így gyorsan kitaláltam. Ez benne van a Bibliában is. A Példabeszédek 11:27, mert úgyhogy vegyétek elő a Bibliátokat, nem kell sokat lapozni majd, megígérem. De az első igénk, a Példabeszédek 11:27, aki jóra törekszik, jó akaratot szerez. De eljön a rossz arra, aki azt hajhásza. Tehát ez azt jelenti, aki a jót keresi, az megtalálja, aki a rosszat keresi, a rossz meg fogja találni. Ilyen egyszerű. Tehát akarjunk méhek lenni. És szeretnék egy nagyon nagy igazságot elmondani, és ez lesz az egész központi az optimizmusnak, az egésznek a lényege, ez az egy mondat, amit szeretném, hogyha leírnátok. Méghozzá ez így szól. Optimista vagyok, de nem azért, nem egy érzés miatt vagyok az, hanem egy igazság miatt, amit Isten mond. Nem azért vagyok optimista, mert érzek egy ilyen dolgot belül, hanem azért, amit Isten mond. Még egyszer elmondjam, nem azért vagyok optimista egy jó érzés miatt, hanem azért, mert Isten mond valamit. És az egész tanításnak a lényege, amiről szeretnék ma beszélni, van egy nagyon-nagyon jó fejezet a Bibliában, méghozzá a Róma 8-ban. Az egész Róma 8-ban pozitív, optimista dolgok vannak. Hogyha ezt elolvassuk, és pessimista vagy utána, akkor valami nagyon rossz Bibliát olvasol. A Róma 8-at, hogyha elolvasod, nem lehetsz többé pessimista, optimista leszel. És a Róma 8-ba kb. 13-14 olyan dolgot találtam, ami miatt optimisták lehetünk. De hogyha ezt elmondanám ma mindet nektek, akkor olyan későn végezni, hogy mindenki végül pessimista lenne. Tehát inkább próbáltam összeszedni, meg összefoglalni csak 8-at, tehát hogy meg lehessen jegyezni Róma 8-ból 8-at. Oké? Szeretnénk 8 olyan dolgot kiemelni ebből a fejezetből, ami meg fogja változtatni az életünket, és nem kell többé negatívan gondolni magunkra, vagy pessimistán gondolkozni. Kész látok? Az első dolog, gyorsan végig fogunk futni, mert sok ez a 8 pont, oké? Az első dolog, a bűneim meglettek bocsátva, az örök életem belett biztosítva. Ez a Róma 8:1-2 be van leírva. Tehát a bűneim meglettek bocsátva, az örök életem belett biztosítva. Ez az első pont. És az ige így szól. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Wow! Semmi, amen. Oké. Én nem tudom, hát ez az evangélium, ez a hitünknek az alapja, hogyha belegondoltok. Jézus eljött, Isten odaadta az egyetlen fiát, aki eljött értünk, büntelenül leérte az életét, utána keresztre feszítették, meghalt értünk, magára vette az összes bűnünket, a múltbeli, a jelenlévi és a jövőbeli bűneinket is magára vette, feltette a keresztfára, meghalt, lement a pokolba, elvette az élet kulcsait, visszavette a sátántól, utána feltámadt, és ez a mi reménységünk. Igaz? Ez a mi reménységünk. Tehát nincs több kárhoztatás, és az örök életünk belett biztosítva. Ez a legjobb dolog, amit ma el tudok mondani. Úgyhogy ezt gondoltam, hogy előre veszem. Tehát gyakorlatilag ez az evangélium. Nem kell most már félnünk, hogy bűneink miatt elkárhoztatnának. Senki nem fog elkárhoztatni. A második pont. Jézus az Atya jobbján ül, és imádkozik, értem. Ez a második. Ez pedig a Róma 8:34-ben van megírva. Jézus az Atya jobbján ül, és imádkozik, értem. Kitélne kárhozatra, hiszen Jézus Krisztus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Jézus ott van az Atya jobb oldalán. Ha én vagyok az Atya, akkor itt van Jézus. Jézus ott van az Atya jobbján, és imádkozik értünk. Vannak olyan emberek, biztos, hogy én szeretek elmenni, hogyha elmegyek egy ilyen konferenciára, vagy valami, ott mindig van valaki, akit szeretném, hogyha imádkozna értem. Tehát, és milyen embert szeretnék, hogy imádkozzon értem, aki ilyen nagyon erővel imádkozik, igaz? Aki erőteljes, és mondjuk meggyógyulnak az emberek az imáira, igaz? Tehát mi is szeretnénk, hogy imádkozzon egy ilyen ember értünk. És képzeljétek el, hogy milyen nagy csodák történnek erősen imádkozó emberek által, igaz? Fantasztikus dolgok történnek. De ez semmi ahhoz képest, amit Jézus tesz ott értünk. Képzeljétek el, hogy Jézus folyamatosan imádkozik, érted? Folyamatosan, megállás nélkül érted és értem. Ez optimista vagyok, mert nem egy érzés határozza meg, hogy mit gondolok, hanem az, amit Isten mond. És Isten ezt mondja, hogy Jézus imádkozik, értem. A harmadik pont. A jövőm dicsőségesebb, mint a jelenlegi fájdalmaim. A jövőm dicsőségesebb, mint a jelenlegi fájdalmaim. Róma 8:18. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi szenvedésünk összesen hasonlítható azzal a dicsőséggel, amelyben részünk lesz. Összesen hasonlítható. És ezt tudjátok, hogy ki írta ezt az igét? Pál. Tudom, hogy én is vagyok olyan szituációkban, vannak olyan napjaim, időszakaim, amikor nagyon nehéz. És tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy van néhány ember, aki ugyanilyen nehéz időszakban van most, jelen pillanatban. És azt gondoljuk, hogy nagyon rossz, nagyok a fájdalmaim, és nem látom Istennek a jó tervét. De képzétek el, hogy ezt Pál írta. Tudjátok, mi történt Pállal? Hajótörés szenvedett, például. Megmarta egy kígyó, börtönbe zárták, megkínozták, megkövezték. Azt hitték, meghalt, ott hagyták, de túlélte. Ha Pál tudja, hogy mi az a fájdalmas élet, akkor higgyünk neki, hogyha azt mondja, hogy ezek a jelenlegi fájdalmaink Isten dicsőségéhez képest semmiek. Tehát semmi. Isten dicsősége, amit Isten jövője, amit akar nekünk adni, az sokkal nagyobb, mint a jelenlegi fájdalmaink. Ez király. Mert sokszor tényleg nem látjuk a jövőnket, csak a jelenlegi fájdalmainkban benne vagyunk, és nem látjuk azt a dicsőséget, amit Isten ígér nekünk. De optimista vagyok, és nem az érzelmeim alapján, és nem az alapján, amit látok, hanem amit Isten mond. Oké, negyedik pont. Az elmém telve van Isten békéjével. Isten békéjével. Róma 8:6. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Nem kell, hogy a testünk határozza meg a gondolatainkat. És hogyha nem engedjük meg, hogy a testünk határozza meg a gondolatainkat, akkor meg kell, hogy engedjük Isten szavának, Isten igéjének, hogy az formálja át és változtassa át a gondolatainkat. És mit ír az ige? Hogyha ezt megtesszük, akkor életet és békességet kapunk. És nem tudom, hogy értitek, hogy mit jelent ez a békesség. Én amikor... nem tudom, hány évesen repültem először, talán 2008-ban repültem először, és mentem Amerikába, emlékszem, és nagyon sok csatlakozással jutottam el, és éppen a keleti parton tornádó veszély is volt, tehát így himbálozott a gép, tehát így, ha tudtam volna, leszálltam volna róla, de nem tudtam, de így utazás közben, nem is annál a résznél, mert ott nem tudtam ilyenekre gondolni, tehát akkor először repültem repülőgépen, akkor csak így ülök a gépen, és így belegondoltam, hogy alattam még jó van ilyen rakodótér, táskák, meg minden, utána a gép alja, és utána egy pár kilométer semmi. És így, úristen, hát ez nagyon rossz, és elkezdtem elkezdtem egy kicsit félni, hogy ez tök őrültség, tehát ez őrültség. A repülést, az egy őrült volt. Tehát most én itt ülök, tök jó, megérzem érzem a a padlót, meg mindent, tudom azt, hogy... jó. De tudom... Nem jó, várja. Itt, ja, itt jó. Csak viccelekem. De tudom azt, hogy pár méterre alattam nincs semmi, és ez tök őrültség volt, és így kezdtem el utazni, és persze előtte, hogy a repülés előtt felkészülünk a repülésre, hát mit nézünk? Légi katasztrófákat. Tehát nem? Komolyan, anyukám, nem tudom, hogy emlékszik, de előtte egy hónapig légi katasztrófákat néztem, és úgy ültem föl a gépre, hogy rájöttem, hogy igazából semmit nem tudok tenni. Arra volt jó, hogy megnéztem azt a sok filmet, dokumentumfilmet, hogy rájöjjek utasként, esélyem sincs. Tehát semmi közöm, hogy mi történik itt a géppel. És elkezdtem gondolkozni, hogy miért érzem így magam? Miért nincs béke bennem? És elhatároztam, hogy bízok Istenben, és csak azért nem fog semmi történni a géppel, mert én rajta vagyok, és Istennek fontos vagyok. Értitek? Tehát elkezdtem a gondolataimat átformálni Isten szavával. A saját testi, és levettem a fókuszomat arról, amit látok, vagy amit érzek, és elkezdtem Istenbe helyezni a bizodalmamat. És ez történik, amikor Isten szava határozza meg, hogy milyenek a gondolataim. Ötödik. Ha Isten velem, ki lehet ellenem? Róma 8, 31 és a 33. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Kivádolná Isten választottjait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Oké, lehet, hogy itt azt mondja az ige, hogy ha Isten velem, és ki lehet ellenem? Hát én tudok néhány embert, aki ellenem van. Lehet, hogy vannak olyan emberek, akik ellened vannak. De őszintén szólva, hogy ha Isten tényleg velünk van, akkor számít az, hogyha egy-két ember ellenünk van? Számít ez valamit? Ha Isten velünk, szerintem nem számít, hogy egy-két ember ellenünk lenne. És tudjátok mit? Én nem is aggódok, és nem is félek attól, hogyha valaki üldöz engem. Tudjátok, hogyha bátor keresztények vagyunk, akkor ez embereknek nem fog tetszeni, és üldözni fognak. És inkább én azért aggódok, hogyha nem üldöz senki. Hoppá. Ne azon aggódjatok, hogyha üldöznek emberek. Azon aggódjatok, hogyha nem. Ha bátor keresztények vagyunk, akkor üldözni fognak. Lesznek olyan emberek, akik üldözni fognak. Lesznek olyan emberek, akik kinevetnek a hited miatt. Lesznek olyan emberek, akik nem akarnak többé veled barátkozni a hited miatt. Lesznek ilyen emberek. És lesznek olyan emberek is, akik ellenet tesznek, tehát direkt ellenet fognak tenni dolgokat. De ne érdekeljen ezt titeket. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Tudjátok, pár éve, másfél éve nagyjából ez az alapnál dolgozok, az ilyen nagy koncerteket csinál az arénába, és az egyik jó dolog, ami ezzel jár, az, hogy a backstage-be be tudok menni. És ez király, ez nagyon jó. Persze mindenki be akar menni, de hát nem tudok bevinni mindenkit, de örülök, hogyha én bejutok, mert elég sok a biztonsági őr. De szoktam olyan kártyát kapni, ilyen all-area, tehát ilyen nagyon durva, tehát oda bárhová bemehetek. Abból csak kb. 3-4 ember kap, és én vagyok az egyik. Mondjuk könyörögnem kell érte, de nem baj. De meg szoktam szerezni. És tudjátok, szeretek így előző este, mondjuk péntek este már bemegyünk az arénába, pakolász meg minden, és igazából alig vannak emberek, csak biztonsági őrök vannak tele az egész arénába. És így direkt szeretem kinyitni, tudjátok, hogy csak beléd, csak engedéllyel lehet bemenni, és így benyitok, és akkor rögtön így, és várom, hogyha biztonsági őr valaki így, hey, te mit gondolsz, ki vagy te? Hogy jöttél be ide? És akkor így, és alig várom, hogy így, ez az. Itt van. Tudjátok, hogyha a beléptető kártya velem van, melyik biztonsági őr lehet ellenem? Ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Amen. Oké, a következő pont. 6. Isten szelleme segít a gyengeségeinkben. Róma 8:24-26. Isten szelleme, a Szent Szellem segít a gyengeségeinkben. A teljes üdvösségünk ugyanis magában foglalja ezt a reménységet, a testünk megváltását is. Ezt azonban még nem láthatjuk. Ha már látható lenne, akkor nem kellene remélni. Mivel azonban olyan valamit remélünk, amit még nem látunk, várunk rá türelmesen. Hasonlóképpen a Szent Szellemi segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk, hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal, ki sem fejezhető sóhajtásokkal. Tudjátok, amikor padlón vagyunk, és egyedül érezzük magunkat, gyengének érezzük magunkat, akkor is a Szent Szellem ott van. A Szent Szellem ott van. Azt írja az ige, hogy mi vagyunk a Szent Szellem temploma. Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem bennünk él. Tehát, hogyha te élsz, akkor a Szent Szellem is benned él. Tehát úgy látom, hogy itt most mindenki él, tehát jelen pillanatban a Szent Szellem benned van, ha elfogadtad Jézus Krisztus, mint megváltódat. A Szent Szellem bennünk él. És amikor bennünk van a Szent Szellem, akkor gyakorlatilag közelebb kerülünk Istenhez. Tehát Isten közel van. Igaz? És ez tök jó. És én ezért is optimista vagyok. Lehet, hogy nem látom, lehet, hogy néha nem érzem, de akkor is a Szent Szellem bennem van. 7. Isten mindent jóra fordít az életemben. Isten mindent jóra fordít az életemben. Róma 8:28. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, akiket ő a saját terve szerint elhívott. Minden összedolgozik. Megnéztem a görög nyelvben, mert tudjátok, ez görögül volt eredetileg írva, és a görög szó erre a kátha. Azt hiszem, rondán írtam, de valami ilyesmi, kátha, mint a nátha. Kátha. És tudjátok, mi a jelentése a mindennek görögül? Azt jelenti, hogy minden. Minden összedolgozik, nincs kivétel. Minden összedolgozunk a mi javunkra. És tudjátok, sokszor nem értjük, hogy miért történnek velünk dolgok. Nem értjük, hogy miért így történik. Nem értjük, hogy most miért velem történik ez. És biztos vagyok benne, hogy régebben is történt veletek olyan, amit akkor nem értettetek. De most, hogy évekkel vissza, mondjuk csak visszanézel arra a történésre, elmondhatod azt, hogy Isten munkálkodott azon a szituáción keresztül, és Isten felhasználta azt a szituációt, hogy ma egy jobb ember legyen, ma közelebb kerülhess Istenhez. Igaz? Volt már ilyen? És ez nekem is volt ilyen, több ilyen dolog, és sokszor nem látjuk ezt. Nem látjuk, és nem érezzük, és nem tudjuk, hogy mi értelme van azoknak a dolgoknak, azoknak a fájdalmaknak, amiken most megyünk keresztül. Van néhány étterem, ilyen nagyon elit étteremekben, ami ilyen nagyon szépen meg van csinálva, és hogyha véletlenül, képzeljétek el, van ilyen beosztás, aki azzal foglalkozik, hogyha valami leesik a földre, azonnal felszedik, csak ennyi a feladata, viszont nem az akárhogyan csinálja, hanem többnyire vannak ilyen fekete függönyök a falon, tehát fekete a fal, és az emberke is, aki ezen dolgozik, teljesen feketébe van öltözve, és ott áll a függönynél. Nem lehet észrevenni. És lejtesz valamit, és így hirtelen előbújik, és így uff, és így felveszi, és rögtön visszaáll. És nem érted, hogy honnan jött. És vannak ilyen éttermek. És tudjátok, az a viccesebben, hogy Isten is valamilyen szinten így dolgozik, sokszor nem látjuk. De egyszer csak kilép onnan, és megragad valamit, és valamit tesz. És talán lehet, hogy visszalép, de Isten ott van, és lehet, hogy nem látod, és nem érzed, de Isten ott van, és munkálkodik. És mindig dolgozik, és minden a javunkra szolgál. Minden összedolgozik a mi javunkra. 8. pont, és az utolsó, mindenki mondja, hogy halleluja! Csak vicceltem, ki volt az? Semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől. Róma 8, 38 és 39. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani ebben az választani. Ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik. Sem azok, akiket hatalmuk van, sem ami a magasságban, vagy a mélységben van. Semmiféle teremtmény sem választhat el minket Isten iránti való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Semmi. És nagyon szeretem ezt az igét, mert az elején dupla tagadás van. Semmi, de semmi. Tehát biztos, hogy semmi. Tehát, hogy semmi. Tehát esélyed nincs Istentől elszaladni. Ha Isten szeret, akkor utánad fog jönni. Isten nem fog elhagyni. Isten nem hagyott. Hogyha el is megyünk tőle, Isten utánunk jött. Lehet, hogy úgy érzed, hogy az előző időszakban eltávolodtál Istentől. Vagy úgy érzed, hogy így tényleg messze van Isten. De Isten eljött, és utánad jött. És nem hiába ülsz itt, nem véletlenül ülsz itt most. Ez nem véletlen. Isten utánad jön, és nem hagy el, mert semmi nem tud tőle elválasztani, semmi. Megnézhetnénk a görögbe, hogy mit jelent a semmi, de valószínűleg azt jelenteni, hogy semmi. Semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Nem egy érzés miatt vagyok optimista, hanem egy igazság miatt, amit Isten mond. Egy igazság miatt. Én most úgy álltam ide ki elétek, hogy elég optimista voltam ahhoz, hogy azt higgyem, és hiszem azt tényleg, hogy ma Isten szólni fog valakihez itt, ezen a tanításon keresztül. Isten szólni fog. És azért szeretném, hogyha imádkoznánk ma, hogy ne az érzelmeink, ne a látásunk határozza meg, hogy hogyan gondolkozok saját magamról, hogyan gondolkozok a világról, hogyan gondolok Istenre, hanem egy igazság szerint, amit a Biblia leír, ami Isten szava, és amiket most átvettünk, az Isten szava. Az, hogy hogy a bűneim meglettek bocsátva, és az örök életem beled biztosítva, az, hogy Jézus az Atya jobb oldalán ül, és folyamatosan imádkozik értünk. Az, hogy a jövőm dicsőségesebb, mint a jelenlegi fájdalmaim. Az, hogy az elmém telve van Isten békéjével. Azzal, hogyha tudjuk, hogy Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk. Az, hogy a Szent Szellem folyamatosan segít, és segít a gyengeségeinkben. Azért, mert Isten mindent jóra fordít az életünkben. És hogy tudjuk, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől. Ezért vagyok optimista. És remélem, hogy ezért lesztek ti is optimisták, vagy vagytok optimisták. És azt írja az ige, hogy ez mind azokra érvényes, akik elfogadták Jézus mint megváltójukat. Szóval szeretnék most imádkozni. Szeretném, hogyha felállnánk most, és imádkoznánk. Legyünk olyan, mint a méhek. Amit keresünk, meg fogjuk találni. Ha elkezdjük most Istent keresni ebben a pillanatban, meg fogjuk találni. Azt írja a Biblia, hogy tegyünk egy apró lépést Isten felé, és Isten közel jön hozzánk. Csak most hajtsuk le a fejünket is. És az lenne a kérdésem, hogy van-e itt most valaki, aki szeretne békét kötni Istennel? Aki szeretné Istent keresni a mai naptól kezdve. Aki szeretné az, hogy mindaz, ami a Róma 8-ban le van írva, az igazsággá válna az életében, az megvalósulna az életében. Ha van itt valaki, aki ezt szeretné, csak tegye fel a kezét, csak szeretném látni azt a kezet, azokat a kezeket, csak hogyha szeretnél békét kötni Istennel, szeretnéd őt az életedbe, szeretnéd azt, hogyha a Szent Szellem bejönne az életedbe, és ott lakna, csak hozd meg ezt a döntést. Hozd meg ezt a döntést most. Még valaki szeretné? Csak tegyétek föl, legyetek bátrak. Isten szeret. És azért jött el, és azért halt meg, hogy örök élet lehessen, hogy örök életünk lehessen. Ezt csak el kell fogadni. Még valaki? Akkor imádkozzunk. Csak mondjuk el mindannyian ezt az imád. Drága atyám, köszönöm neked, hogy meghaltál értem. Köszönöm, hogy magadra vetted a bűneimet. Hogy ma örök életem lehessen. Atyám, szeretlek. És most elfogadlak, mint személyes megváltómat. Kérlek, jöjj be az életembe. És legyen az életem a te uralmad alatt. Jézus nevében. Amen. És tapsoljuk meg ezeket az embereket. És még szeretnék egyet imádkozni. Szeretném azt, hogyha valakiben megfogalmazódott egy olyan döntés, hogy igen, optimista szeretnék lenni. Szeretném azt, hogy mind a 8 pont, és minden, ami le van írva a Bibliában, hogy igazsággá válna az életünkben. Tudjátok, hogy milyen? Amikor nem csak tudjuk, hogy mi van leírva a Bibliában, nem csak az elménk felfogja, hogy Isten milyen, hanem amikor szeretnénk azt, hogy mindaz, ami le van írva a Bibliában, egyszer csak megjelenne az életünkben, mint egy gyümölcs. Szeretnétek ezt? Valaki szeretné? Akkor imádkozzunk most, jó? Ezért, hogy ez megvalósuljon. Csak imádkozzunk együtt, jó? Imádkozzunk saját magunkért. Hívjuk a Szent Szellemet az életünkbe. És kérjük, hogy Isten igazsága kezdjen el átformálni minket belülről kifelé. Drága atyám, köszönöm neked a te ígéreteidet, köszönöm neked mindazt, amit leírtál a Bibliába, köszönöm neked, hogy fontosak vagyunk neked, és hogy sosem hagysz el. Köszönöm neked, hogy folyamatosan imádkozol értünk, és közben jársz értünk. Uram, köszönöm, hogy nem vagyunk egyedül, és lehet, hogy nem látunk, vagy nem érzünk, de Uram, köszönöm, hogy munkálkodsz, és ott vagy, és dolgozol a háttérben, és csak kérlek, hogy jöjj, és kérlek, szeretnénk látni még jobban az életünkben. Szent Szellem, jöjj be az életünkbe még jobban, és kezdj el még jobban átformálni bennünket. Uram, szeretnénk rád építeni az életünket, szeretnénk optimisták lenni, és nem amiatt, amit látunk vagy érzünk, nem a világ szerinti optimisták akarunk lenni, hanem az szerint, amit te mondasz nekünk folyamatosan, amit te leírtál nekünk a Bibliában. Uram, köszönjük neked, hogy fontosak vagyunk számodra. Köszönjük neked, hogy meghaltál értünk. Uram, nélküled most teljesen máshol lennénk. esélyünk sem lenne az örök életre. Csak köszönjük neked. Jézus nevében. Amen.